Kedves hallgatóink, akinek kérdése van, akkor kerítsünk sor, tessék.
Én azt szeretném megkérdezni, hogy ugye itt Malákiás könyve során szó került arról, hogy az a pap, aki ugye a Istennek a törvényét visszaadja az embereknek, és hogy beszél róla. Én nekem ebben kapcsolatban felmerült a kérdés, hogy amikor az Isten törvényéről beszél valaki, akkor vannak olyan emberek, akik nem is tudom, hogy miért talán provokációból, de például nekem is feltették azt a kérdést, hogy én annyira ismerem a Bibliát, akkor mondjam meg azt, hogy honnan van Isten? Vagy Jézus hogyan lett testé? Ugye ezekre a Biblia nem tér ki. És ilyenkor mit tanácsos kell, hogy mondani valamit, vagy inkább vagy elmenni onnan, vagy ezt hogyan
készítem? Hát ez két kérdés, hogy honnan van az Isten, meg Jézus hogyan lett testé. Hogy Jézus hogyan lett testé, azért arról beszél a Biblia. Tehát sok mindent elmond arról, noha nyilván vannak titkok is ebben. Az a kérdés, hogy honnan van Isten, ez nem is olyan egyszerűen megválaszolható dolog az emberek számára, de itt is azért egy bibliaolvasó embernek rendelkezni kell bizonyos támpontokkal, hogy az ilyen kérdezőt hogy közelítse meg. Mert ha emögött az van a kérdés mögött, hogy honnan van Isten, hogy emögött az, hogy ki is az Isten, vagy miért nem látjuk az Istent, vagy most személy az Isten, vagy személytelen, vagy, mert emögött sok minden lehet.
Hát inkább arra céloznak, hogy mondjuk, hogy ki teremtette
valamit. Jó, de ezért mondom, hogy ha most erre, hogy ki teremtette, akkor itt a Bibliában, János Evangélium a 5. fejezetében van Jézusnak erről egy nagyon érdekes megjegyzése, hogy Istennek élete van önmagában.
Igen.
Én mindig ezt mondom az embereknek. Mert ugye az emberek csak abból tudnak kiindulni, hogy az emberi világban mindenkire csak azt látják, hogy lett, meg volt. Tehát van egy kezdet, meg van egy vég. Mi ugye határok közé szorított emberek vagyunk, születés és halál. Vannak ilyen szavaink, hogy örökké valóság, meg minden, a szavaink vannak, de ezt elképzelni mi úgy igazából nem tudjuk. De azért Jézus, amikor Istenről beszélt, azt mondja, hogy neki élete van önmagában. És ezt ráhagyom az emberekre. Élete van önmagában ebben az, hogy nem kapta az életet. Mi mindannyian kaptuk az életet. Állatok is kapják, növények is kapták, emberek is kapják. Van egy olyan lény a világmindenségben, aki nem kapta az élete van önmagában. Emberi nyelven többet erről nem tudunk kifejezni, de hogy a Biblia is gondolkozik a mi fejünkkel, meg a Biblia nem elmegy mellettünk, meg fölöttünk, meg mellettünk beszél, hanem ide küldi az üzeneteit. Jézus azt mondja, hogy élete van önmagában. Vagy János Evangélium a 4. fejezetében Jézus egyszer azt mondta, hogy az Isten lélek. És akik imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják, mert ő is ilyeneket keres az ő imádójul. Tehát az, hogy Isten lélek, ezt nem lehet úgy érteni, hogy ilyen megfoghatatlan, ilyen szellem alak, mert a Bibliában a lélek szónak ilyen jelentése nincsen. Ezt már úgy lehetne lefordítani, hogy Isten személy. Szóval ugyanolyan személy, mint mi vagyunk. Van teste van az Isten, hús, vér, meghatározottságai vannak az Istennek. Jézus azt mondta, hogy én hangját hallottam, és ábrázatát is láttam. Ti nem láttátok, nem hallottátok. Én tőle jöttem, hangját hallottam, ábrázatát is láttam. Tehát le kell számolni azzal az elspiritualizált Isten képpel, hogy Isten valami ködgomolyag, valami energia, vagy valami ősz öreg apó, vagy hát ezek ilyen emberi elképzelések. Jézus azt mondja, hogy Isten ugyanolyan személy, csak hogy. Nyilván mi személyek vagyunk, tehát az is mondja, hogy személy, hogy ő a saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, csak mi behatárolt személyek vagyunk. Mi nekünk nem csak születésünk van, meg halálunk, de a lehetőségeink is eléggé korlátok közé vannak zárva. Hát a legderekabb ember, vagy a legnagyobb embernek is azért korlátai vannak. Hát senki ember nem mindenható, senki ember nem mindentudó, senki ember nem örökkévaló. Tehát olyan személyiségünk, hogy határolt személyiség. Már Goethe megjegyezte, pedig Goethe mondjuk nem volt egy mondjuk bibliai értelemben vallásos ember. Azt mondja, hogy Isten lényével kapcsolatban az a legnagyobb nehézség, hogy mi behatárolt személyiségek vagyunk, és nehezen tudunk elképzelni egy határtalan személyiséget. Aki például mindenütt ott van. Hát mi most csak itt vagyunk, nem? Esetleg ott vagyunk, hogy mások emlegetnek bennünket, de hát az egy másfajta ottlét. Mi most itt vagyunk ebben a teremben, itt és sehol máshol. Na de az Isten hogy tudjam elképzelni, hogy például a Szentlélek minden ember lelkét most fölkeresi, mind a 7 milliárd ember lelkén kopogtat. Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus mindenkit meghal, aki hozzáfordul? Egy valaki hogy halhat meg 7 milliárd embert? A mennyei atya hogy tarthat fel? Ennyi embert hogy tud? De azt mondja a Biblia, hogy azért, mert mi valamit nem tudunk elképzelni, vagy éppen I. és Gyula mondta Miskolccal kapcsolatban, hogy azért, mert én Miskolcig jutottam csak el, azért dőresség lenne, ha tagadnám Kassa létezését.
Igen.
Hát szóval azért, mert én csak ennyit tudok most elképzelni, mint 2000 évvel az emberek csak azt tudták elképzelni, hogy minden a föld körül forog, és a Galileit meg akarták 400 éve égetni azért, mert azt mondja, hogy nem a föld körül forog. Hát 2000 éve így tudták elképzelni, minden a föld körül forog. De hát nem igaz, hogy minden a föld körül forog, de bizonyos értelemben igaz, hogy minden a föld körül forog, mert itt van az egyetlen egy bolygó a világmindenségben, ahol ennyire feje tetejére állt minden. Sehol másutt a világmindenségben nincs zűrzavar. Itt van. És egyre nagyobb. Tehát ezt el lehet mondani az embereknek, hogy Isten ugyanolyan személy. Hát Jézus is, amikor eljött a földre, ugyanolyan személy volt. Hát hallhatták, láthatták, megtapinthatták. János apostol így kezdi az első levelét, akit hallottunk, akit láttunk, akit megfogtunk az élet igéjéről, mert itt volt közöttünk, és mi láttuk, hallottuk szinte, hogy lelkendik. Hát mi húsvér valaki. Miért a hús meg a vér az olyan lenézendő dolog? Az olyan primitív dolog, hogy a vér hogy kering, meg hogy látja. Hát a Szabó Lőrincnek, hogy most csak miskolciakat említsek, hát Szabó Lőrincnek a Materializmus című verse, mégis a magyar irodalom egyik legnagyobb verse, ahol az a végsor, hogy a test dolgozik a lélekért, tehát a test és a lélek összefügg egymással, és Istennek is ugyanolyan személyisége van. Élete van önmagában és személyiség. Mondd ezt annak az embernek. Aztán hagyd rá, majd aztán ő forgatja ezt magába, kérdez még, de mondd meg, hogy te a Bibliából vetted ezt, nem magad találtad ki. Jézus mondja, hogy élete van önmagában, János 5. fejezet. Jézus mondja, hogy személyiség, János 4. fejezet. De Istenben nem is az a legfontosabb, amit most az emberek úgy firtatni akarnak, hogy most mi az, hogy mindenható, örökkévaló, mert mondom ezt, ami szűk agyunk nem tudja igazán bevenni. Istenben az a legcsodálatosabb, amit a mi szűk agyunk is be tud venni. Hogy Isten teljes kegyelemmel és igazsággal egyszerre igaz és egyszerre szeretetteljes. Amikor igazságos, nem nélkülözi a szeretetét. Amikor szeret, nem nélkülözi az igazságosságát. Na, ezt mi is be tudjuk venni, mert mi ettől szenvedünk a világon, az életünkben, hogy vannak emberek, akik szeretnek bennünket, úgymond szeretnek, de nem igazságosak velünk. Vannak emberek, akik igazságosak, de nem szeretnek. Isten egyszerre a kettő. Isten szeretve is igaz marad, és igazságosan cselekedve is szeretettel tesz mindent. Hát ezt kell elsajátítani Istentől, ezért jött Jézus. Jézus nem mondott el olyan titkokat, amiket úgyse tudnánk itt felfogni, hogy most mi az, hogy élete van önmagában, csak azért elmondta, hogy élete van önmagában. Mert azt mondta, hogy személy. Na de Jézus bemutatta a földi életébe, hogy lehet szeretetben és igazságban élni. Ez a döntő dolog. Tessék?
Én azt szeretném megkérdezni, szó volt itt a gyerekekről, meg az iskoláról, hogy engem most speciál úgy érint ez engem, mint nagymamát, hogy engemet is akarsz, hogy zárjanak az iskolába ezek a dolgok, hogy tehát itt nem csak a mobiltelefonról van szó, mert a unokáim, a három, az messze van, Kecskeméten túl, és Zsákon, és ott mondjuk egy elég jó színvonalú iskola, de hát ott is azok a régi tanárok, akik azok a régi szemlélettel voltak, hogy mint ahogy te mondtad, hogy a feleséged ott hagyta, mert olyan káosz volt, de itt tényleg voltak olyan személyiségek, olyan tanárok, akik olyan gyerekeket bocsátottak el, akik tehát tisztelettel, becsülettel dolgoztak, tanultak, igyekeztek, ugye tanulásra, sportban, mindennel, szülőkkel, meg keresztényi nevelés, és akkor mégis, hogyha, most lehet, hogy neked ellen mondok, de hogyha most azt tapasztaltam a korai össze, hogy hogyha Dosszájba átkerült egy olyan gyerek, akit más iskolából nem passzoltak, mert nem tud beilleszkedni, vagy nem akar, és akkor az, tehát az az egy gyerek is fel tudja borzolni egy osztálynak az összeszokott, tehát a közösséget, az összeszokottságot, a megszokott rendet, meg a tanárhoz való viszonyát. Mert nem mindent csinálják, úgyhogy nyitva hagyják a lajtót, hogy az igazgató bácsi járkáljon. Ezt így mondom, mert ugye ezt kibeszéltük. Tehát én azt akarom mondani, hogy hú, nem az, hogy bénezem az unokáimat, de ők keresztényi szellemben nevelkedtek, de hogy ha ezt látja az iskolában, akkor lehet, hogy ő is egyszer megbarul, vagy mit tudom én, olyan trauma éri. Szóval ezt el, hogy mondjam. Nem lehet elbagatellizálni, mert annyira nem csak Kizsákon, hanem itt Miskolcon is itt van a cirkusz a földesen. Szóval ez országosan, mint hogy te is mondod, szóval ez óriási probléma, és nem tudom a végét, hogy lehetne ezen gyavítani.
Igen. Hát éppen most Kizsákra kaptam felkérést, meg Orgoványban tartunk sorozatot. Esetleg ott meg tudom ezeket válaszolni ott frissiben. Nagy probléma ez tényleg itt egy gyereknek is a... Most nemrég egy óvónő mondta nekem, hogy egy olyan rossz 5 éves gyereket kapott, hogy az egész óvodai csoportját tönkretette. Kiabált, rúgkapált, káromkodott, szóval se éjjel, se nappala nem volt. És odáig fajult a dolog, hogy ő, aki át keresztény szellemű óvónő, kitalálta azt, hogy olyat csinál, amit senki nem enged meg. Hátra kötötte a gyerek kezét, ártalmatlanná tette, és mondta neki, hogy ha azt nem mondja, hogy másképp viselkedik, akkor nem is fogja kikötni. Hát ott a másik óvónők mondtak, jaj, bejön a vezető óvónő, ebből baj lesz, szülő, bejön, mitől, miért, mindenki ilyenkor ilyeneket csinál, de aki benne van az iskola vagy az óvoda forgatagában, az nagyon jól tudja, hogy ezek micsodák. És nem jött be a vezető óvónő, és a gyerek megtört. Tudnék, mi még amikor tanári pályára készültünk, akkor 3 dolgot tanítottak velünk. Az első dolog, hogy általában a jó nevelő az kegyelemmel és irgalommal akarja nevelni a gyereket, a legrosszabb gyereket is. Kegyelemmel és irgalommal. Tehát megbocsátok neki, megadom a lehetőséget, stb. De ott van egy másik nevelési elv, a fegyelmezés, és ott van egy harmadik, az elrettentés. Az óvónő a harmadikat használt. És erről nem szabad megfelejtkezni. Éppen azért, mert a rossz itt van a világban, és mivel sokszor a gyerekek is belátásra nem jutnak, ezért nem lehet azt mondani, hogy az elrettentést nem lehet alkalmazni. Tehát én szerintem az, hogy valakinek nem lehet adni egy fenekest, vagy mit tudom én mit, ez egy mondva csinált probléma. Mert vannak gyerekek, akiknek, és mi is ilyenek voltunk. Én is, amikor 6 évesen azt mondtam az osztálytársam, hogy hülye, akkor a pofont kaptam az osztályfőnöktől, hogy ma is emlékezem rá, de azóta nem is mondom ezt. Mindannyiunk természetében ott van a vadság, ott van az, hogy ki, ha én nem. És ott van az, hogy a másikat semmibe se vesszük. Nem lehet mindent kegyelemmel és irgalommal megoldani. Annak is helye van, de az a nevelő, aki a 3 közül mindig tudja, hogy melyiket kell használni. Azért nevelő. Nem? A mérnök az nem nevelő. Vagy nem tudom én, az orvos se nevelő ilyen értelemben, vagy a kazánfűtő se nevelő, de aki nevelő, óvónő, tanítónő, tanárnő, az azért megy erre a pályára, neki ezt meg kell tanulni, hogy bizonyos esetekben milyen módszerhez kell folyamodni. És valamikor az elrettentéshez kell folyamodni, mert mással már nem tudsz célt elérni. Hát ma Magyarországon ez törvény tiltja, tehát ettől fogva most miről beszélünk. Hát ezért hagyják el a pályát. Ez ugyanolyan, mintha mondjuk az orvosokra nézve hoznának egy törvényt, hogy nem lehet megvizsgálni a beteget. Itt velem szemben orvosul azt mondják neked, hogy nézzél rá a betegre, aztán mondd meg, és írj föl neki egy receptet, de te ne turkálj a szájában, meg ne nyújj itt ilyen intim testrészekhez, hogy te itt... Mondd meg, és akkor, na ezt hogy vennék ki az orvosok? Azt, hogy nem lehet megvizsgálni a szívdobbanását, vagy nem tudom mi. Hát körülbelül ugyanez a tanároknál, hogy azt mondják a tanároknak, hogy ha esik, ha fúj, a tanárnak szava hallgas, és a gyerek előbb ütheti meg a tanárt, mint ahogy a tanár fegyelmezheti a gyereket. Hát, hát akkor elmegy a pályáról. Szerintem csak ez a megoldás. Nem mindenki megy rögtön el a pályáról, természetesen sok küzdelem előzi meg, mert hát azért ment erre a pályára, mert szereti, vagy hát elhivatottságból akarja tenni. De hát az ilyen ostoba törvények, azok... Én a példabeszédek könyvéről szólva beszéltem már, hogy a Biblia például milyen nevelési elveket mond. Van ez a kis könyvecskénk, ez a Hogyan bánjunk a gyermekkel. Ez is leírja, hogy a orkora az elrettentés, fegyelmezés, de természetesen nem először nem ütni akarom én a gyereket. De már 20-szor elmondok valamit szépen, nyugodtan, stb. És lehet látni, hogy csak azért sem. Akkor tudomásul kell venni, hogy a felnőtt társadalomban is, aki már 20-szor lop, vagy nem tudom mit csinált, azt letartóztatják bíróság és börtön, nem? Vagy azzal is, hogy megsimogatják, hogy milyen szép humanizmus ez, hogy szeressük egymás gyerekek. Meg még a gyerekekkel kapcsolatban hoztam ezt a könyvet, ez egy elvált szülők gyereke naplót ír. Ezt egy tanárnő írta, nagyon jó könyv, terjesztjük, hogy a 11 éves gyereke szemével éri át a válás utáni helyzetet. Őt is ott hagyta a férje, és ott maradt két lányjal, és látta, hogy a lányok mennyire összeroppantak a válás után, és ezt írja meg egy ilyen naplóban, tehát ezt úgy ajánlom olyan családoknak adni, ahol ilyen probléma van, mert ugye a gyerekeket nagyon megviseli azért egy válás. Szerintem a felnőtteket is, akkor is, ha nem mutatják. Egy válás az egy borzalom, akkor is, ha nincsenek összeházasodva. Tehát most mindegy, hogy próbaházasság, nyílt házasság. Ha két ember megosztotta az ágyát és asztalát, hogy szokták mondani, és utána elválik, az ugyanolyan borzalom, mint hogyha anyakönyvvezető előtt is összeesküdtek volna. De a gyerekek előtt meg, főleg bizonyos korokban, mint hogy 10-16 év között, borzalmas. Ilyenkor akarnak öngyilkosok lenni a gyerekek, mert hát mindenük volt az apa meg az anya. Istenként néztek föl apára, anyára, és most azt látják, hogy meghasonlott az istenség. Hát ilyen nincs. Hát ezt a könyvet nagyon ajánlom, Ketté vált világ, az a címe. Tessék?
Én pedagógus végzettségűként azt tudnám ehhez mondani, hogy tulajdonképpen a mai gyerekeknek a magatartás problémája alapvetően három dologra vezethető vissza. Az egyik a táplálkozás, mert kimutatták, hogy az egészségtelen és túlcukrozott ételek, és sajnos az a baj, hogy még a mostani műzlik is, ahogyha az ember egészséges ételt akar adni a gyerekének, akkor is lehet, hogy pont egy nagyon egészségtelen tart. Tehát az elcukrozott ételek, a kólák olyan feszültségeket keltenek a gyerekekbe, hogy eleve nem tudnak higgadtan és nyugodtan viselkedni, hanem ugrálniuk kell és kiabálniuk, tehát hogy ez túl sok energia, ami ebben a cukortartalomban van, így jön ki. Egyrészt az étkezés, másrészt a TV, rádió és azok a mesefilmek, amiket a gyerekek néznek, ami olyan módon is nagyon veszélyes, hogy úgy vannak megrajzolva, meg összevágva, hogy a gyerek figyelmét nemhogy javítaná, hanem pont, hogy rontja. Tehát kimutatták, hogy például a Spongya Bob című rajzfilm, az kifejezetten rontja a gyerekek figyelemre való képességét azáltal, hogy túl gyorsan vannak a vágások, és egy akkora korú gyerek, mint akinek szól, nem tudja követni. Tehát ez a második. A harmadik ugye a közösség, és egyébként én most a egyetemen továbbképzésen vettem részt, az a trend most, hogy nem is lehet frontálisan már a gyerekeket tanítani, tehát ez a korszak vége van, így már kezelhetetlenek, és tényleg nincs mit tenni. És most jön a kooperatív tanulás korszaka, ami azt jelenti, hogy a gyerek azt csinál óra alatt, amit akar, a tanár ad egy ötletet, hogy jaj, kéne valamit, ezt hogy oldjuk meg, és akkor a gyereknek kell magának kinyomozni, megcsinálni, csoportokat alkotva, hogy most ő hogy és mit fog tenni, és ez még talán valahogy esetleg leköti őket. és ezt fogják szép lassan mindenütt bevezetni, és ezt várják el a mai modern pedagógustól, aki továbbképzéseken vesz részt, hogy akkor dobja a lovak közé a gyerkőt, és nekem háromszor dobták vissza egy vizsga munkámat azért, mert én adatokat, tényeket és valamilyen tudást próbáltam velük közölni, és megmondták, hogy nem, ennek nem szabad benne lennie, a gyereknek magának kell rájönnie a tényadatokra a minden egyébre. Tehát ez így globál a történet.
Igen, persze, hát ez egy nevelési módszer azért. Bizonyos iskolákban ezt nem követik, például alapítványi iskolákban. Hát nem, mert például, amit mondasz, hogy frontálisan nem lehet oktatni, ez már a gyerekek nagy részét gerincferdülésessé tette, hogy például oldalról kellett nézniük. Vagy nem így vannak a padok, hanem mondjuk így vannak. És hogy amikor mi gyerekkorban, a 60-as években így kellett, hogy üljünk, ez nem azért volt, mert mi nekünk olyan bárgyú, nyuszik, ez a lordózisszér volt. Az egészség joga van. Hát az S görbületnek itt meg kell lenni. Tehát ez a helyes ülés. Nem ez a helyes ülés. A tévé előtt így nem ez a helyes ülés. Tehát a helyes ülés ez, mint a régi királyok, Bútor Múzeumban is látjuk, hogy a régi királyok ilyen trónszékeken ültek ezért. Mert tudták, hogy így fog a gerinc megmaradni éppen. Most, hogy milyen őrültségeket csinálnak, hogy ezt általában ugye a liberális nevelésnek a nyakába varják. Ebben sok igazság is van, mert a liberalizmus az bizonyos területeken nagyon elment határokon túli tartományokig is. Tehát én azt gondolom, hogy a liberalizmus és a konzervativizmus ellentéte az konstruált dolog, mert az embernek liberálisnak kell lenni a másikhoz, tehát mert nem tudom a másikat megváltoztatni, el kell fogadnom úgy, ahogy van. De az iskola az egy célállomás, oda nem azért mennek, hogy ökörködjenek, vagy nem azért mennek, hogy azt tegyék, amit akarnak, vagy azért mennek, hogy tanuljanak. Tehát, hogyha valaki azért megy az iskolába, hogy ne tanuljon, ott viszont lehet az elrettentés és fegyelmezés eszközeivel is élni. Szerintem most még a tanár élhet vele, főleg a férfi. Múltkor egyik férfi kollégám mondja a gyereknek, hogy ne igyon kólát az órán. És nem fejezte be, ő oda ment, fogta a csészét, vagy a poharat, kivitte a WC-be, és így kiöntötte. Közel volt az osztályhoz a WC. Megfordult, már ott volt az egész osztály. Mondtam neki, hogy én nem öntöttem volna ki rögtön, mert majdnem meglincselték. Mondtam neki, hogy én talán más megoldást választottam volna, de alapvetően egyetértek vele. Tehát alapvetően egyetértek, és nem is akarok okos lenni, mert utána már mindenki okos. Engem például azért nem a vizsgatanításomnál elkövettem azt az óriási hibát, az Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziumban volt a vizsgatanításom Budapesten, hogy miközben a táblánál valami feladatot megoldott egy kislány, közben feleltettem egy másikat, és ő gyorsabban megoldotta, és nem néztem hátra, és a stopperrel lemért ott egy liberális tanár, 70-es évek, hogy 2 percig állt ott az a szerencsétlen, hogy én halálra kínosztam azt a gyereket, mert 2 percig ott állt a tábla előtt, és én meg közben el voltam foglalva, aki szóban felelt, stb. És utána beírta, hogy én egy klerikális, maradi, dúvad lény vagyok, aki kínzom a gyereket. 70-es évek, 78-ban volt az egész pontosan, és ezért azt írta Gáda, hogy nem javasom a tanári pályára. Nem is kaptam tanári helyet, nem kaptam. Más dolog, hogy főleg ideológiai szempontból nem javasoltak, nem is annyira pedagógiai szempontból, de ideológiai szempontból még végképp nem javasoltak, hogy nem lévén marxista, leninista, hát így nem. Tehát én 2 Tiszavasváriban és Mohácson volt kiírva magyar-francia szakos, talán mind a kettőt megpályáztam, elutasították, és attól a pillanattól fogva, 78-tól fogva én nem taníthattam. Tehát már akkor ilyen szellők fújtak, a rendszerváltás után meg amikor tankönyveket kezdtem írni, meg mi egyéb, és hát a minisztériumban, meg más ilyen gittegyletekben szereztem mérható benyomásokat, hogy hogyan is megy Magyarországon például tankönyvírás, meg a gyerekeknek a nevelése. Hát, hogy mondjam, szóval rossz a helyzet, az biztos. Jónak nem mondható. Vannak nemesebb országok, például voltam Svájcban iskolában, ott például rendkívül rokonszenves a liberális iskolarendszer. Érdekes, hogy Európában a Bibliát is csak két helyen tanítják fakultatív módon, Svájcban és Svédországban, és nem felekezeti alapon, de kötelező tantárgya a Biblia ismeret, tehát van ilyen tantárgy, hogy Biblia ismeret, és ott ül a muzulmán gyerek, az arab gyerek, a japán gyerek, és nekik nem azonosulni kell, hanem el kell mondani, hogy mi van benne. Egy történetet el kell mondani. Lehetne mindent jól csinálni, csak a felnőttek világában ugye mindig a zavarosban akarnak alázgatni, ugye, és ezért a felnőttek teszik az iskolát visszataszító helyé. A gyerekekkel könnyen lehetne bánni, még a fegyelmezés is menne, mert egy tanár, aki Sőtér István volt akkor az igazgatóm a Magyar Tudományos Akadémián, mondta, hogy ő 30-as évek végén lett tanár. És az első órán megjelenik az osztályban, és az osztály üvölt, 30-as évek, üvölt egymás hajába, minden, kiabálnak, mi egyéb, és akkor látja maga előtt, hogy mi ez a tanári pálya, de akkor egy tanár ugye kalappal járt. Egy dobásra tette fel az életét, levette a kalapját, és megcélozta a fogast. Fönnakadt a kalap, mindenki jéggé dermedve leült, és ezután fegyelmezési probléma nem volt. Hát sokszor ez a megoldás. Azt mondja, hogy hát azt mondja, hogy most kiabáljon, beszél, igazgatott, semmi. Hát már akkor is jár, mondom, a leggonoszabb ember a gyerek, ebben Molnár Ferencnek. Pál utcai fiúk nagyon nagy mű, azt sokat kellene olvasni. És hát ott is az a gittegylet kihallgatása, milyen nagyszerűen meg itt, meg minden ott. A Pál utcai fiúk az egy remek mű, az a magyar próza művészetnek a egyik legnagyobb, ha lenne a legnagyobb darabja, de a Sőtér is azt mondja, föltettem azt mondja, én ezekkel nem fogok bírni, hát föltettem egy dobásra az életem. Most persze el lehet gondolkozni, mi van akkor, hogyha nem sikerül a dobás. Akkor nem lesz tanár, mondjuk. Hát az se egy nagy baj, ha valaki nem lesz tanár, van még más becsületes pálya is.
Hát egyébként most, ahogy tanítottam a szakképzőiskolába, ugráldó voltam, ott hát 20 évesek, és ott is ment a beszólás, és én rögtön lereagáltam, tehát már tanultam a régi világból, és rögtön helyre tettem, de volt egy fiú, akivel nagyon nehéz volt, és addig kellett elmenni, hogy azt mondtam neki, hogy menj ki, és nem menj ki, mondtam, menj ki. Nem volt hajlandó, és megmondtam, hogy ha most azonnal nem hagyod el a termet, kidobatlak. Na és akkor erre távozott, és utána már lehetett őket kezelni, és nem is volt semmi magadat.
És kivel akartad kidobatni?
Az igazgatóval.
És gondolod, hogy az igazgató kidobta?
Azt mondta nekem, merész feltétel. Hogy ha bármi gond van, forduljak hozzá, nem
ja, jó.
Tudom, hogy mi történt volna, de jó. Mondta, hogy a nézd,
de jó, hát mert te egy beugró tanár voltál, de egy tanár egyéniség, aki igazi tanár egyéniség, az tudja kezelni ezeket a dolgokat. Igen. Például a feleségem utána mégiscsak visszatért, mert ő nagyon szeret tanítani, visszatért dolgozók esti gimnáziumában, ilyen 20 és 40 év közötti embereket tanított, és egyszer megbetegedett, és nekem kellett beugranom. Akkor láttam, hogy az egyik vésli teszik az órán, a másik a lekváros bukta, a harmadik a Coca-Cola, és mondom, hát mondj, büfé ez? Vagy mi, micsoda? Vagy egyáltalán ki akar itt jegyzetni? És néztem, mondom, mit csináljak én? Mondom, ha itt valamit csinálok, mégiscsak 30-40 éves emberek voltak, hát kikérik maguknak, vagy mit, hogy mondják, hogy hát most éhes az ember. A mai világ az mindig a mostra épül, nem? Az nem tud várni egy fél órát, hogy majd van a szünet, a nagy szünet, akkor a most. Hát a most, akkor mindent a mostra, most. És hát közben fohászkodtam, kértem a jó Istent, hogy segítsen. Én nem mertem szólni. Nem azért, mert hogy rám támadnak, de mondom, ha egyszer itt kudarcot vallok, egyrészt nekem is fiaskó, plusz még lejártam a feleségemet. Erre megyek haza, mondom, te Kati, mit csinálsz te ezekkel? Te látod, hogy mit csinál? Hát, hogy ne látnám azt, hogy ez a lekváros szereti, az a vákos szereti, az a... Elbontott az egész osztály, hogy tényleg szakasztott, ez volt, ez sós, ez édes, ez kóla, ez nem az. Azt mondja, nézd, ezt így kell elfogadni, de úgy igyekszem, hogy tényleg feleségem nyáron készült, 2 hónapot készült. És utána minden nap előtt még a 3-szor már tanított dolgokat is újra átnézte, és ez olyan hatást tett a gyerekekre, hogy megállt a kezükben a dolog. Vagy nem annyira csámcsogva ettek. Halkan emésztettek. És volt neki, tehát egy igazi tanár egyéniség ezt tudja kezelni, tehát kezelnie kell tudni. Ő aztán tanított arabokat, négereket, magyarra is tanított, és egy édes eset volt, hogy az orvosi egyetemről jön egy telefon, hogy hát kérjük, hogy tanítsa magyarra, de azt mondja, hogy van diplomája? Mondjuk nincs, mert neki magyarra a tanításról nincs diplomája. Na jöjjön be. Bement a feleségem, és maga tanította ezt? Ez tud magyarul. Hát azt mondja, akkor tanítsa meg ezt is. Hát mondom, jó, hogy már ide is elérünk Magyarországon, mert állítólag Angliában senkitől nem kérik a mesterlevelet, csak azt nézzük, hogy meg tudja csinálni a dolgot. Tehát mondom, az igazi tanáregyéniségekben, ha vannak igazi tanáregyéniségek, akkor azok ezen túlmennek ám, mert azok meg tudják éreztetni a gyerekekkel, hogy nem az itt a feladat, hogy most poénkodj minden nap, hanem az a feladat, hogy tudjál is a üres fejedbe töltsél valamit, meg nem is az, hogy a vizsga, hanem hogy emberibb ember legyél. Tehát ez az igazi tanáregyéniség, aki ember tud faragni. Már olyan értemben az ember hálátlan, meg az ember nem rossz indulatú lény, tehát ezt 27 év után fogják elismerni, még ezt is tegyük hozzá, ezt nem fogják egy hét múlva sem az év végén elismerni. 25 év után ismerik el, hogy magának volt igaza.
De hát egyébként volt sikeri, mert én is mindig alaposan felkészültem az órákra, meg prezentációkat csináltam, és mondták többen is még órán, hogy jaj, de jó, hogy ezt mutattam meg.
Hát az kamatozik azért. Persze, tehát azért ha valaki felkészül, és mivel még úgy tanították, hogyha egy tanár 100-szor többet nem tud, mint egy gyerek, akkor ne álljon ki eléje. Egy tanár nem blokkolhat le. Egy gyerek, kérdezzen bele, az a jó tanuló, aki gondolkodik, kérdezzen bele. És ha akkor meg tudja adni a választ, vagy akkor én fejből mondom azt a versort, mert mondom, hogy én irodalomtanár leszek, minimum 100 verset kell tudnom. Hát mondjuk 200-at tanultam meg, de nem azért, mert bridolozni akartam, nekem tetszettek ezek a versek, meg az egysorosok is benne vannak a 200 versben. Tehát ha egy tanár így fejből mond, például egész más a renoméja, mint hogyha egy keresője, hogy van ez, hogy írta Petőfi, mit, hogy... Hát a tanárnak kell lenni, de ma semmi nem azonos önmagával. Mennünk kell, ugye? Mennünk kell.
Csak még egyet igen. Akarok mondani, te felsoroltad a 3 közül a televízióról. Hát az én szememben a legnagyobb ördögi dolog, ami létezik, ha a szülők nem figyelnek oda, és nem értelmesen választják meg a gyereknek a programot, akkor az a televízió. Mit látunk ma? Ha nézzük Budapestet, ha nézzük Spanyolországot, ha nézzük Rómát, ha nézzük Párizst, minden embertömeget, szófogadatlanul, minden tekintély, tisztelet nélkül, jó, nehéz helyzetben vannak, de azt nem így kell kimutatni. Ilyen primitív, ocsmány, csúnya módon, káromkodva, szitkozódva, jó, a másik oldal sem angyal, mert mikor fönt pesgőznek, miközben ezek szerencsétlenek lent vonulnak, mert ez is volt, a gyerek ezt látja. És a gyerek ebből sokkal többet tanul, mint a tanárának a 3-4 órás előadásával.
Hát igen, szóval a tanároktól nem lehet csodát várni.
Nem.
A meleg családtól, egy igazi otthoni fészektől lehet csodát várni, ahol Isten tud időzni, ahol tényleg megértés van és szeretet van, ott lehet.
És a mai napig is bizonyos tekintélytisztelet, mert ez sem maradhat el.
Így van. Tehát ott beszéltünk arról, hogy a Biblia különbséget tesz a tekintélytisztelet meg a tekintélyelvűség között. A tekintélytiszteletet törvényként hirdeti, a tekintélyelvűséget viszont hibáztatja.
Igen.
Tehát ugye én nem, akkor is tisztelnem kell a tanárt, az édesapámat, édesanyámat, ha nem értek vele egyet. De ne úgy tiszteljem, hogy egyet értsek vele. Ha nem értek vele egyet, nem értek vele egyet, de azt is meg kell tudni kulturáltan mondani, vagy kifejezni. Tehát ez külön kell, tehát nem arról az, hogy az idősebbeknek van igazuk, hogy a tanár is tévedhet, az is ember. De tisztelni az idősebbeket, vagy a szakmabelieket, vagy egyáltalán a hivatásban levőket, ha ez nincsen, akkor, hát akkor ne legyen iskola.
Lassan nem is lesz.
Igen. Hát de ne felejtsük el, a kötelező, Gwendolyn, a kötelező népoktatás Magyarországon 1867 óta van. Az még másfél évszázad is alig. És ez nem jött be. Régen az volt, hogy az emberek megtalálták, hogy kihez járassák a csemetéket. Van, aki otthon tanította, van, aki nevelőt fogadott, van, aki időnek idejével beíratta ide-oda-amoda, de ez nem jött be, mert ez ilyen konzum szemlélet, hogy beseperjük a gyerekeket az iskolába, ott inkább a baktériumok tenyészete folyik, mint a igaz dolog.
Itt még valamit szeretnék röviden mondani. Az én legkisebb unokám, az megkért minket, hogy hagy felvételizhessen minden egyes gimnáziumban.
Itt Miskolcon, hogy... Hogy ott akar tovább tanulni, hogy minden kipróbáljon?
Igen,
hogy...
igen, mindent ki akar próbálni, és ő maga akarta eldönteni, hogy hol akar tovább tanulni, ha felveszik. És hát sikeres volt, ő előre mondta, hogy ha sikerül, akkor ő az avasi gimnáziumba akar menni. Hát ennél boldogabb gyereket én régen nem láttam, mert ahányszor hazajön, mindig boldogan, vidáman, sikerekkel, az is siker, ha négyes és nem ötös, ő annak is örül, de ő abba az iskolába járhat, ahová szeretett volna. És az rengeteget számít.
Hát igen. Igen. Hát köszönjük szépen, csak az szab határt, hogy a riasztó berendezést bekapcsolják. Viszontlátásra 4 hét, vagy 2 hét múlva a Gárdonyiban.